Bálint Sándorra emlékezünk születésének 100. évében. Zombori István történész méltatja a nagy néprajztudós életművét.
1904. augusztus 1-én született Bálint Sándor Szeged-Alsóvároson. Haláláig 1980-ig tulajdonképpen minden ehhez a városhoz, az ő szeretett városához kötötte. Ugyanakkor nem egyszerűen csak az egyik legnagyobb magyar néprajztudós tisztelhetjük személyébe, hanem legkiválóbb olyan magyar néprajztudóst, aki a szakrális néprajzzal, azaz a magyar nép vallásosságával, hiedelem világával foglalkozott szakemberként. Sajnálatos dolog, hogy Bálint Sándor alapvető művei csak magyarul hozzáférhetők, de hozzáértő szakemberek szerint egybehangzóan lehet állítani, hogy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő az a tevékenység, amelyet ő folytatott. Személyében az a sajátos kettősség figyelhető meg, ami ritkán egyesül egy személyben, hogy ő, mint Szeged-Alsóváros szülötte, maga is részese volt egy olyan városi parasztpolgár társadalomnak, amelynek aztán az életét később kutatta. Tehát nem egyszerűen a tudása révén odatévett és lassan egyre nagyobb tudást szerző tudósról van szó, hanem olyan valakiről, aki gyerekként, ifjúként, családja révén mindezt teljesen megélte, tehát egyrészt ismerte belülről, másrészt tudósként tudatosan kielemezve rakta össze és elemezte ki ennek a különböző összetevőit, illetve a saját szűke patriájának tapasztalatait egyesítette az ország különböző részein tapasztalható hasonló vagy eltérő szokásokkal. És azt is hozzá kell tenni, hisz a 20. század Magyarországán vagyunk, hogy Bálint Sándor fiatal emberként élte meg Trianont, amikor ő számára is, és egy egész magyar társadalom számára Magyarország egy töredékország lett, és Bálint Sándor számára például, és mi szegediek számára azt jelentette, hogy az ország közepén lévő városból lettünk egy határféli város. Az a Szeged, amelynek kultúrájában, gazdaságában, nyelvi világában, hiedelem világában egy 80-100 kilométeres környék volt a vonzás körzet, beleértve ennek a délre terjedő részét, és most egyszerre ezt elvágták. A szegediek közkedvelt búcsújáró helye volt Radna. A Radna Romániában van, egy más világ lett. Azok a ferences atyák, akik tanították Bálint Sándort, ahol ő fölnőtt, azok mindenkori testvéreik révén most egyszerre Jugoszláviába és Romániába szakadt testvéreikkel tartották a kapcsolatot. Tehát Bálint Sándor munkájában ez tükröződik. A Trianon következménye, hogy Szeged Egyetemet kap 1921-ben, ennek a Szegedi Egyetemnek lett Bálint Sándor professzora. Nagy tekintélyű, elismert professzora. Aztán jön 1945, még egy nagy pofon, még egy nagy törés a magyar társadalomnak, és természetesen Bálint Sándornak is, aki egy szelíd lelkületű, a politika iránt nem nagyon érdeklődő tudós emberből egyszer csak ott találja magát, hogy a keresztény társadalom érdekében kifejtett nézeteinek köszönhet, 45-ben öt országgyűlési képviselőnek jelölik, majd be is jut a parlamentbe, majd 47-ben az úgynevezett Baronkovics párt képviselőjeként is ott van. Ebből következően ezt a nagyon szelíd, nagyon becsületes, nagyon tisztességes embert a parlamentbe kerülése pillanatától kezdve elkezdik támadni. Azért, mert a maga szinte naívságig becsületes és tisztességes módján nem hajlandó megalkudni, nem hajlandó tudomásul venni azt a sok törvénytelenséget, amelyek 45-től kezdve szűke pátriájába és az egész országban megfigyelhető. És ez az eredménye annak, hogy olyan hajsza indul ellene, amelynek a végén az emberi tisztessége szerint inkább lemond a parlamenti mandátumáról és visszavonul. De az üldözése nem szűnik meg, és végül 1950-ben lemondatják az egyetemi tanári tisztéről, és megszűnik a katedrán a helye azért, mert úgymond egy ilyen klerikális elkötelezettségű embernek nincs helye a fiatalok között. Újabb országégés 1956, és ennek eredményeképpen kapja vissza a lehetőséget, hogy tanít az egyetemen, de 57-ben a megtorlások folyamán mindent elkövetnek, hogy rábizonyítsanak valamit, hogy ő is részt vett. A gondviselés intézte azt, hogy éppen 56 októberében eltörte a lábát, és otthon feküdt, tehát még csak azt sem mondhatták, hogy itt volt, vagy ott volt, tehát így végül is megmarad az egyetemi tanársága. Ma már pontosan ismerjük azt a elképesztő apparátust, amivel őt figyelték. Lehallgatták a lakását, figyelték az ismerőseit. Rendszeresen, havonta szinte átkutatták a lakását. Elég gyakran járt Pestre több napra. Minden lépését tudták, nyugodtan jártak be a lakásába. Némelyik államvédelm is már jobban ismerte a lakást, mint Bálint Sándor maga. És ugye ezek után jön az életének úgy tűnik a legnagyobb csapása, ez a bizonyos 1965-ös perbefogás, meghurcolása. Akkor kijut külföldre, Münchenbe, Bécsbe, egyéb helyen, és hoz be néhány olyan könyvet, ami egyebek között 1956-ra, illetve a korábbi magyar társadalommal kapcsolatos munkákat tartalmaz. Ma már tudjuk az államvédelmi jelentésekből, már ott kint tudták, ott beépített emberek, hogy milyen könyveket kapott. Mégis megrendezik azt a álpert, ami abból indul ki, hogy kölcsön adta egy vagy két ismerősének valamelyik könyvet, ezzel az ellenséges fölforgató irodalma terjesztette, és ezzel az állam ellen izgatott. Ez egy ördögi dolog, most jelent meg Bálint Lászlónak egy kiváló könyve Bálint Sándorról ennek kapcsán, ahol leírja ezt az egész megfigyelését és meghurcolását 1945-től a haláláig 1980-ig. És ebbe kiderül, hogy az egész szegedi társadalom 1965-től azt találgatta, hogy kijelentette föl Bálint Sándort. És emberek évtizedeken át nem beszéltek egymással, és gyanakodtak, és mutogattak, hogy te voltál, vagy a háta mögött, hogy ő volt. És ma kiderül a rendőrségi jelentésekből, hogy ezt az egészet úgy kreálták, hogy ráfoghassák egyikre, másikra, és az egész nyomozás, vizsgálat, ahol az egyébként egymás gyanúba fogó és egymásra gyanakvó embereknek ugyanúgy házkutatást tartottak, ugyanúgy gyanúsítottak voltak, de ezeket az embereket egymással, sőt Bálint Sándorral is szembefordították, és amikor 1965 végén a pör lezárul, Bálint Sándor fölfüggesztett börtönbüntetést kap, és eltávolítják az egyetemről, nyugdíjba megy, akkor a rendőrségi jelentés azzal fejezi be, és ebből látszik, hogy micsoda ördögi társaság volt ez, hogy amit akartunk, elértük. Az a csoport, amely Bálint Sándor körül volt, azt sikerült szétszórnunk. Ezek most egymás ellen fordulnak, mindannyian gyanakodva néznek egymásra, Bálint Sándor maga is mindegyikre gyanakvással tekint, a jó baráti körnek egyszer mindenkorra vége van, úgyhogy sikerült ezt a felforgató csoportot feloszlatni. Most Bálint Sándornak mindene volt, csak fölforgató csoportja, nem? Ez egy olyan érdeklődő baráti kör volt, akik alapvetően ugyanolyan templomba járó katolikus hívő emberek voltak, mint ő, és maradt ez a gyanakvás, ez a rossz szájíz. Ugyanakkor én úgy hiszem, és azért ezt itt, ha valahol, akkor talán a vatikáni rádióban érdemes elmondani, hogy valahol a gondviselésnek a kezét kell ebbe látni. Egy tudós ember 40-45 éves korára összehoz annyi anyagot, hogyha még újabb 40 évig él legalább, és a szellemi képessége birtokában van, akkor ezt mind nagyjából föl tudja dolgozni. De az a magyar sajátosságok közé tartozik, hogy a megélhetés miatt mindenkinek ötféle funkciója, munkahelye, egyebe van, és csak arra nem marad ideje, amit kéne, hogy azt a témát kutassa, földolgozza, amelyik ez a legjobban ért. Most azzal, hogy Bálint Sándort 60 éves korában nyugdíjba küldték, és utána a gondviselés még adott neki 15 évet, elmondhatjuk, hogy Sándor bácsi alapvetően minden fontosabb anyagát földolgozta, és a legjelentősebb, legfontosabb szakrális és Szegeddel kapcsolatos munkái 1965 és 80 között elkészültek, és részben meg is jelentek, illetve részben a 80-as években, sőt azóta és már újabb kiadásba is megjelentek. Ezzel azt mondhatjuk, hogy a halála után is ez a tényleg kiváló tudós egy olyan írásos, földolgozott, monografikus hagyományrendszert és tanulmányrendszert és kötetrendszert hagyott ránk, amiből most a 21. században is ezt a világot már nem ismerő diákság, érdeklődő átlagember és egy tudós generáció fölnőhet, és ezt hasznosítani tudja. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfőbb tanulsága és érdeme ennek a jubileumi évnek, és hadd mondjam el, hogy a Szegedi Múzeum, amely megszerezte Bálint Sándor hagyatékát, bútorait, könyveit, műtárgyait, most ebből az alkalomból augusztus 1-én egy nagyszabású kiállítást nyitott, amely ez év decemberéig látható. Itt van előttünk ez a nagyon szép katalógus, amelyet Szabó Magdolna kolléganőm szerkesztett. A legszögedibb szögedi címet viseli, és amely Bálint Sándor hagyatékát, az életrajzát és ennek a gyűjteménynek a legfontosabb darabjainak szakszerű leírását tartalmazza. Ráadásul én úgy gondolom, ahogy a 21. században illik, a megfelelő tanulmányok mellett német és angol nyelvű ismertetés is található, tehát valóban egy nemzetközi szintű munka.
Adja Isten, hogy Bálint Sándor a évtizedekig tartó üldöztetés után most ennek a mostani emlékkiállításnak és megemlékezéseknek az alkalmával megkapja méltó helyét a magyar néprajztudomány és általában a magyar tudomány életében.
Én még szeretnék ennél tovább menni. Bálint Sándor nem egyszerűen csak egy nagyszerű tudós volt, amely a szakmabeliek számára jó példát jelenthet. De épp az elmúlt 100 év és az elmúlt évek értékelése és földerítése azt bizonyítja, hogy személyében egy olyan jó katolikust, egy olyan nagyszerű embert ismerhetünk meg. Sőt, Csapody Miklós képviselő úr nagy könyvben méltatja Bálint Sándor életét és munkásságát, és abban ő, és azt hiszem, ebbe egyet lehet vele érteni, egy olyan embert mutat meg, egy olyan kereszténydemokrata, vagy keresztény meggyőződésű embert, aki már akkor a 45 utáni időszakban is oly sok hiteltelen, korrupt, ilyen-olyan ember között egy igazi, mondom, szinte a naívságig tisztességes és becsületes ember példáját mutatta föl, ami azt mutatja, hogy igen, így is lehet, sőt, így kellene.
100 éve született Bálint Sándor. Zombor István történész méltatását hallották.